Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyelsorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt, szép napot mindenkinek. 8 óra 10 perc van már, október 7-e van, hétfő. Ez pedig a Millás reggeli a Rádió Café 98.0-án. Benne Mihálovics András.
És benne Kántor Endre. Egymást mutatjuk be, tehát aki most beszél, az nem a Kántor Endre. 0630-6980-980 ez az SMS, WhatsApp és Viber számuk is. Közlekedési helyzetkép nem valami fényes, mert hogy a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Gábor Áron utcánál baleset történt, és a Fehér úton is. A Gyógyszergyári utcánál az Őrsvezértele felé, úgyhogy nagyon nagy odafigyeléssel közelítsük meg munkaállomásunkat, és egy jelző lámpa hiba is van a 16. kerületben, a Veres Péter úton nem működnek a jelzőlámpák, a Batsányi János útnál karban tartják azokat.
Jó reggelt! Luxemburgban az A1-esen baleset, a főváros felé KB Mertertől araszolás, írja a Bérfarkas. Köszönjük szépen az információt. És azt mondja a kedves hallgató, hogy magyarázzuk please-el röviden a carry trade-et a nem szakértő hallgatóknak. Ugye van az ilyen arbitrálás, arbitrázs ügylet, ennek az egyik speciális...
Ezzel sokat segített,
köszönjük. Jó, ezt jó elmagyaráztam.
Tehát a carry trade, van ez az arbitrálás, tessék ezt így.
Arbitrás stratégiának egy típusa a carry trade, az ugye az ilyen ügyletek, annak lényege ugye, hogy alacsony kamat mellett veszünk fel hitelt és az összeget egy magasabb hozamot hozó befektetésbe.
Ezt ti is csináljátok, gazemberek, tesszük. Az állampapír befektetésekkel. Emiatt vannak a magyar állam kamat kiadásai megszaladóban, de már nem sokáig, úgyhogy csihadjunk. Na, van-e még esetleg valami, Endre?
Na, van egy csomó üzenet, köszönjük szépen a hallgatóknak, de erre most egyáltalán nincs idő.
Hát akkor jó.
Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Gondolkodtatok-e azon, hogy ebben a nagy digitalizációban vajon az adózás, az hogy fog megoldódni, mikor így nincsenek határok, nem lehet tudni, hogy melyik adóhatóság melyik részre koncentrál, melyikre nem, és hogy ebben a nagy zavarodottságban vannak olyanok, akik nem általanak adótervezésre használni ezt a némi zűrzavart. Hát a digitális kedereskedelem adójogi kezeléséről fogunk beszélgetni Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével. Szervusz Zoli, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok! Így van, hát amikor összerakjuk az éves programot, akkor általában teszünk bele ilyen színesebb témákat is, mindig annak a reményében, hogy az évelején, hogy hátra történik valami jelentős az év során, amiről majd így október táján érdemes lesz beszélni. Idén úgy nem akarom lelőni a poén, de sok minden nem történt ez ügyben, de ebben lehet, hogy az is benne van, hogy EU választások voltak és így tovább, de mindemellett érdemes arról beszélni, hogy az egész trend és az egész üzleti modell, ez az adózásban hogy jelenik meg, és ez önmagában jövő is nagyon érdekes, és számos változás generált. Tehát ha a KH-tól indulunk, hogy a digitális kereskedelem milyen mértékű ma már a világban, akkor azt kell, hogy lássuk, hogy körülbelül a teljes kereskedelem egynegyede ma már digitális, tehát az online térbe zajlik, ami jelentős, tehát és ebből eredően ezt külön kezelni kell. Ennek sajátossága az, hogy a cégek döntően nem kell, hogy egy adott országban megjelenjenek, tehát tudnak úgy értékesíteni, hogy nincsenek is ott.
Igen.
És ez ennek az egésznek
a... Ez okoz némi fejtörést az adóhatóságoknak, viszont azt hadd kérdezzem meg, hogy a digitális kereskedem oké. Itt most sokan arra gondolnak, hogy én a Temu-ról, Kínából veszek valami, nem tudom én, észt közvetítő közbeiktatásával egy pár zoknit, de hát itt azért nem csak az online kereskedelem van, hanem itt adatokkal is kereskednek, online hirdetéseket, letöltések után is ugye kapnak pénzt. A sharing economy az egy ilyen külön tétel itt, ugye lásd Airbnb, szóval elég színes a paletta.
Ez abszolút így van, és hát ezért kell vele foglalkozni, vannak ebbe szolgáltatásságok, vannak ebbe termékértékesítések, és pontosan azért, ahogy mondod, ez mikroszinten abszolút mindenhol jelen van már. Ez egyébként egy technológiai folyamat is. Mikor néztük idén, ugye, hogy mik azok az iparágak, amelyek a jövő iparágai, és abban például szó volt az AI-ról. Az AI például a digitális kereskedelemnek most is egy nagyon meghatározó faktor a jövőre nézve, tehát egyre inkább ezek bejönnek, de ide tartozik a cloud computing, különböző digitális fizetési modellek, szóval egy csomó olyan dolog hajtja ezt, ami egy változatlan növekedést fog neki biztosítani a következő években, vagy akár évtizedekben is. Ami adójogilag érdekes az az, hogy ezzel kapcsolatban volt egy régi megállapodás talán a múlt századból még WTO, tehát világkereskedelmi megállapodás, hogy 2026-ig márciusáig semmifajta adót, ilyen különböző ilyen fogyasztási jellegű vagy adót nem tesznek rá erre a tevékenységre, ez ugye jövő év után ki fog futni, ez már maga egy fajta izgalom, mert a WTO azért egy elég széles nagy egyezmény. Amikor ők ezt aláírták, akkor nyilván egy csomó mindenre nem voltak tisztában, ami időközben már elindult, és ha az adózását nézzük az online kereskedésnek, a digitális kereskedésnek, akkor nagyjából két fő adótípussal találkozunk. Egyrészt találkozunk a forgalmi típusú adókkal, tipikusan ÁFA, és találkozunk a jövedelemadókkal. És azért érdemes egy picit összefoglalni, hogy lássuk a trendeket, és hogy ezeknek milyen lefutásai vannak különböző más irányokba. Tehát a forgalmi adózásban óriási dinamika van, és például az EU-nak is jó lehet, az összadóbevételnek körülbelül csak 1%-át teszik ki az ÁFA bevételekből, tehát az ÁFA bevételek 1%-át teszik ki az online, tehát a digitális kereskedelemhez kapcsolódó ÁFA bevételek, azok önmagukban 2015 és 22 között meg 8-szorozódtak, tehát az 3 milliárdról durván 21 milliárd fölé mentek, ami azért óriási, tehát mutatja, hogy ebben óriási dinamika van ebben az egész rendszerben, és ez megy tovább. Szóval, hogyha most így rárakjuk azt, hogy még mi minden technológia áll itt emögött, akkor várható az, hogy ez a 8-szoros technológia, egy növekedés lehet, hogy picit lassulni fog, és csak 4-szeres lesz a következő 5 évben, de azért egyre jobban látható lesz. Na most az ÁFA, az viszonylag jól kezeli ezt a rendszert, regisztrációkkal, tehát ezt a fogyasztó ilyen szempontból ma már nem nagyon veszi észre, valahol fizetsz után egy áfát, ahol belépett, és leegyszerűsítve a dolog elég jól működik.
De ezt le tudják követni a nemzeti adóhatóságok, hiszen itt...
Abszolút. Ez egy regisztrációhoz kötött tevékenység, és az adóhatóságú becsületére legyen mondva, ez egy nagyon szépen lekövethető, nyilván lehet csalni, mint mindenhol, de az ÁFA oldala viszonylag jól van kezelve. Tehát ez egy működő valami, és ugyan elég komoly macera az elszámolása, például az EU-n belül, de az EU ÁFA-ja azért nem jellemző, mert mi egy gazdasági közösség vagyunk, de sok ország, amelyik nincs ebbe benne, vagy amelyik saját adórendszert üzemeltet, azért az önállóan kell, hogy ugyanezt elvégezze, és ott aztán lehetnek lukak, de ettől függetlenül ez a rendszer az EU-n belül elég jól működik, tehát ez viszonylag már egy régebbi történet most. Az EU-n belül egyébként érdekes módon van, korábban is megjelent már egy jövedelem adó jellegű digitális service tax adó, amit több ország bevezetett, nem csak EU-sok, tehát gyakorlatilag itt szó volt a konkrétan Ausztria, Franciaország, Olaszország, Lengyelország, Portugália, Spanyolország, Törökország és Anglia is vezetett be adót. Egyébként mi nálunk is néhány szolgáltatást ide sorolnak, adót, de ettől függetlenül ezt a fajta adót, ami ilyen helyi jelleggel került bevezetésre. Ez pont egy globális OECD kezdeményezés veszi valahogy egy ilyen a szárnyai alá is próbálja elmosogatni, és itt ez már belép egyébként a gazdaságpolitika is, mert a legtöbb digitális cég, vagy az igazán nagy digitális cég azok amerikaiak, és egyáltalán nem mindegy az amerikai költségvetésnek sem, hogy ezeket az amerikai cégeket globálisan milyen mértékű adó terheli. És ahogy láttuk azt, hogy az ÁFA-nál is nagyon komoly az adminisztratív együttműködés, legalábbis ezekben a regionális dolgokban, tehát azt azért az EU nem feltétlenül gondolom, hogy mondjuk egy távol-keleti Fülöp-szigeteki adórendszerrel szoros kapcsolatot tart fenn, de a tagállamok között igen. Viszont a jövedelemadózásban ez hirtelen globálissá vált azzal, hogy az OECD vette ezt maga alá, és 137 országra dolgozták ki ezt az úgynevezett két pilléres javaslatot, ami náluk is most már megjelent, és elég gyorsan át is verték. Tehát gyakorlatilag hirtelen egy szervezet, amelyik foglalkozott adóval, de soha, tehát nem ez volt a legmeghatározóbb tevékenység, inkább tehát nem adómodelleket dolgozott ki, az az élére állt, és ez a két pilléres modell, ez gyakorlatilag 24-ben már Magyarországon is a belső jogban megjelent. Tehát itt is megjelenik az, hogy egyrészt mi alapján adózhatunk egy céget, és itt már független, hogy digitális vagy nem, és itt jön be a szélesebb gondolkodás, egy multinacionális céget egy adott területen, tehát milyen forgalmi adatok kellenek ahhoz, hogy adott esetben letelepedés nélkül is adóztatható legyen, illetve ennek része az a elhíresült globális minimumadó, ez a 15%, és ez pedig a második pillér. Tehát gyakorlatilag azt lehet látni, hogy az OECD ezzel párhuzamosan már nem csak digitális cégekről beszélve végigvert egy rendszert, amit be is vezetnek.
De mennyire, ez a kérdés, hogy mennyire sikeres ez, illetve hogy az OECD-től láttunk már más rendszereket is, és a másik oldalon azért ott állnak ezek a gatekeeper cégek, eléggé komoly potenciál, gazdasági potenciállal, meg erős lobbival. Tehát ők azért nyomják vissza ezt az irányt.
Abszolút. Mondi, ezt nagyon jól látod, ez egy szabályrendszer volt, amit gyorsan végigvittek, kellően bonyolult is a szabályrendszer, szerintem itt ez minden országban probléma. Most a globális minimumadó az a maga a kettes pillér, az az egyszerűbb része, de ez az elosztási szabályokat tartalmazó egyes pillér, hogy ki mikor, hol, milyen mértékben adóztathat egy országban, és ezt hogy kell kiszámolni, és mit tartozik bele, ez őrület. Tehát itt gyakorlatilag több akadály van, hogy lesz-e visszafordulás, az nagyon nehéz még így az első évben kimondani, de egy biztos, hogy kezd túlszabályozottá válni, de ez valószínűleg az amerikai cégeket megnyugtatja, mert addig se lehet őket túladóztatni. Tehát gyakorlatilag azért ez egy korlátozás a multinacionális cégek felé, az anyavállalat viszonylatában. Tehát, és ilyen szempontból azok az országok, ahol ezek a cégek ott vannak, azok ennek haszna van. De hogy mi lesz ennek a vége, ezt nagyon nehéz megítélni. Az OECD ennek egy jó platformja, mert nagyon sok országot egyesít, és így Kína is benne van ebbe. Tehát visszatérve a Temura, ha a Temu borzasztó sokat adna el mondjuk az USA-ban, vagy éppen nálunk, akkor simán adóztatható lesz jövedelemadó szempontjából is, tehát ez egy érdekes irány, és ugye ezzel párhuzamosan a jövedelemadózásban, például az EU-ban elindult egy újabb irányelv készítés, tehát nem csak, hogy mert ez a szabályrendszer, ez a kettes és egyes pillér, tehát a minimumadó és a letelepedés, tehát a forgalomtól függő jövedelemadózás, ez valójában a helyi adózásra épül. De az EU az például most már egy BEFIT néven, tehát egy teljesen új társasági adó koncepciót javasol, ez egy direktíva tervezet, amelyik gyakorlatilag egy újfajta egységes társasági adó számítási modellt szeretne bevezetni, vagy ezt készíti elő. Ez nagyjából a 750 millió euró fölött, ez is szintén EU-s nagy cégekre vonatkozik, de egyértelműen látszik, hogy a jövedelemadózásnál is van jelentős mozgás. Az OECD-nél még nem tudjuk pontosan, hogy ott mi fog történni, tehát hogy az milyen irányba fog fog-e érvényesülni ez a viszonylag komplikált elv, de az EU is felhúzamosan látszik, hogy próbálja harmonizálni legalább az EU belül is a társaság adózó bizonyos nagyság fölött. Szóval az látszik, hogy a digitális kereskedelem megmozgatta az adójogot. Tehát itt évtizedekig csak ilyen különböző finomságokról beszéltünk, aztán jöttek ezek a különböző leaks problémák, WikiLeaks és így tovább, akkor azért látszott, hogy...
Igen, mert ez a digitális adózás, ezt én a Felkompa ezért említettem meg, hogy ennek van egy sötét oldala is, ugye ezt adótervezésre is remekül fel lehet használni, és nyilván ez meg senkinek sem érdeke. Ahogy az se, hogy mondjuk túl jól sikerüljön az adóztatás annyira, hogy ezt a technológiai fejlődést, meg a digitális kereskedelem fejlődését visszavesse. Szóval ez egy érzékeny terület.
Abszolút igazad van, András, és ezt akartam így talán végére tenni, tehát látszik az, hogy ez az új technológia, ez az adózás is bemozdította. Itt nagyon sok dolog történik, és fog is még történni, reméljük most már az egyszerűsítés irányába fog ez haladni, de mind az áfánál, mind a jövedelmadóknál van egyfajta változási folyamat, és ez nagyjából globálisra tehető a nagy cégek esetében. Kis cégek esetében ez mindig helyi szabályozás fog maradni. Viszont az a nagy kérdés, amit te is mondasz, hogy ez az adózás nem fogja agyonnyomni azt a fajta innovációt, ami ebbe az iparágban van. Tehát gyakorlatilag milyen értelemben ez adójogilag is versenyképes egy ország? Fog-e tudni innoválni? Mert a másik mókás rész ebbe, hogy míg az e-commerce-ből próbálják a költségvetések kiszedni az oda jutó bevételt, addig magát az innovációt támogatják. Tehát ez egy furcsa kettőség, ami egyébként gazdasági politikailag abszolút érthető és jogos, de valójában az innovációba tesz bele a költségvetés, míg az e-commerce-ből próbál kivenni. És itt az a nagy kérdés, hogy egy adott ország vagy egy adott régió milyen szinten tud olyan innovációt meghonosítani kezdeményezések, támogatások mellett vagy ellenére, hogy ez ténylegesen a fejlődést tudja nyomni, és ez igazából nem tiszta, mint ahogy látjuk azt, hogy az új fejlődő iparágok is a világ mennyire eltérő részén jöttek ki. Tehát azért ez egy nagyon nagy érdekes, de egy biztos az EU főpiac, tehát Európa azért ilyen szempontból kulcs pozícióban van, de azért látjuk, hogy ez egy globális dolog, tehát most nem néztem meg, hogy hol a legnagyobb az online értékesítések, hol vannak ott a fókuszpontok, de gondolom USA, EU biztos benne van, távol.
Kína is tudja, igen, Korea igen. Biztos, Japán, ezek, igen. Igen.
Azt mondják egyébként, hogy ezek a kereskedelmi ágok például Afrikában is, ahol a digitalizáció hirtelen berobban, és egyszer csak megjelennek a telefonok és a különböző hálózatok, onnantól kezdve ott is megy ez, szóval ott átugranak ezeket. Szóval összességében momentán nem történt semmi érdemleges, de egyébként meg az egész fazék ratyog. Tehát az látszik, igen, hogy szépen lassan mennek, haladnak a dolgok, de most úgy aktuálban nem jött be semmi, de minden szinten van valami. Szóval kicsit belenézünk, mindig van valami. Úgyhogy ez egy forró téma, forró témával vált, és valószínűleg az is fog maradni a következő években is.
Jó, nagyon szépen köszönjük, hogy felhívtad erre a figyelmet. Volt, az adózáson kívül a háborúk is a digitális térbe költöztek, úgyhogy a Botondal meg erről fogunk beszélni.
Opa, jó, hát akkor jó beszélgetés.
Köszönjük szépen. Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezető adótanácsadó partnere ő, és arról volt szó, hogy a digitális kereskedelemnek milyen adójogi kezelése van, milyen ötletek, illetve azon kívül milyen intézkedések születnek, és hogy ezeket mennyire lehet tényleg foganosítani.
Folytatódik az adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
No, hát ugye megelőlegeztük a témánkat, mégpedig az, hogy nem csak az adózás, hanem a háborúskodás is a kibertérbe költözött. Erről fogunk beszélgetni Feledi Botond külpolitikai szakértővel. Szerbusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt. Lehet, hogy az átlag magyar ezt úgy gondolja, hogy jönnek a hackerek, és a nem tudom én micsoda, ellopják a bankkártya adataimat, de igazából ezt nem tudjuk valahogy elképzelni, hogy ez ilyen országok közötti konfliktus hogy zajlik a kibertérbe. Ezt néhány példával világíts már meg, hogy mit is jelent a gyakorlatban a kiberhadviselés. Például ehhez a hétvégéhez is köthető volt egy ilyen megoldás, ugye? Ami már kiberháborús lépésnek tekintendő.
Abszolút a hétköznapjaink része, és Magyarország ebben is egy különleges kis szigetecske itt Európa közepén, mert hogy nagyon keveset beszél róla a kormányzatunk, de nagyon úgy tűnik, hogy rajtunk kívül ez mindenkit érint, tehát gyanús, hogy minket is. Ugye a kibertér maga az most már a negyedik hadviselési térnek számít a NATO-ban is, tehát amellett, hogy van szárazföld, víz és levegő, ugye azt egy külön specifikus területnek tartják már a katonaság részéről is, hogy igen, és van a kibertér, amit ugye mi teremtettünk emberek, és ebben ugyanúgy lehet háborúzni. Ráadásul ez a háború ugye nekünk a nyugat számára, vagy a NATO szövetségesek számára, ahová ugye most Magyarország is tartozik, egy olyan rész, vagy egy olyan területet alakított ki, ahol ellenünk aszimmetrikus módon lehet elég sok támadást végrehajtani, ami azt jelenti, hogy relatív kicsi erőforrásokkal számunkra relatív nagy kár okozható, hiszen pont ezek a nyugati országok azok, akik nagyon sok minden hétköznapi élethez szükséges technológiában függenek az internettől. Most akár a logisztikától, a bankoláson át, lassan a legutolsó automatából se tudunk bankkártyával egy kólát megvenni, hogyha éppen nem működik az internet. Tehát ebből a szempontból különösen fontos, hogy mi ez a 32 NATO tagország úgy gondolkozzon, hogy hogyan tudja magát ezekben megvédeni. És itt tényleg minden verziót el kell tudni képzelni a hallgatónak.
Lehet, hogy azért van ilyen hamis biztonságérzetünk, mert a háborúban azt gondoljuk, hogy dobnak egy bombát, lőnek egy hosszú sorozatot, és akkor ott emberek halnak meg, sebesülnek meg, dőlnek romba életek, és ez a kiberhadviselés, hát az, hogy a kibertérben milyen kárt okozunk, az talán nem fáj fizikailag, talán semmiképp sem.
Ugye ne arra gondoljunk, hogy számítógép és számítógép egymással harcol, és néhány adatot letögölnek. Tehát tényleg nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy a kritikus infrastruktúránkat, tehát a benzinkutak, a vasutak, gondoljunk vissza, amikor Iránnak a teljes benzinkút hálózatát megnyitották, vagy amikor éppen úgy tűnik, hogy ellenséges hekkerek a amerikai Colonial Pipeline-t meg tudták bénítani, és emiatt az amerikai benzinárak mozdulnak meg. De lehetne olyan példákat is mondani, amikor kifejezetten a kompromitáló anyagokat szerzik meg, és aztán azoknak a felhasználását egészen más körökbe fogjuk látni. Ugye így törték fel, most még nyár előtt úgy tűnik, hogy újra nekiszaladtak több képviselői fióknak, van, amikor a kanadaiaktól tudjuk meg, hogy ja, hát feltörték a kanadai parlamentnek a kínai bizottságát, tehát azokat, akik foglalkoztak Kínával hivatalból, de hogy egyébként úgy tudják, hogy ez ugyanaz a támadás, amit egyébként több mint 20 európai ország is elszenvedett, és akkor hát elkezdtek vakarulni Európában, akkor lehet, hogy itt is volt valami, és akkor elkezdett itt is kiderülni, hogy ja tényleg, hát igen, megint kitalicskáztak.
Hát nem, hát azért vakaróztak, meg kiderült. Tehát, hogy nem azért, mert nem így tudták, van. Hanem hogy ők ezt nem akarták kommunikálni, tehát utána volt egy ilyen forró drót Kanadában, hogy te figyeljetek, hát ez így, na majd kaptok a
fejetekre. Máskor szóljatok, ha mondjátok, igen.
Én meg hülyeséget beszéltem. Hát azt mondtam, hogy kinek fáj a kiberhadviselés, mióta már azért kiderült például ugye a robbanó walkie-talkik és csipogók kapcsán, hogy ezzel is lehet emberéleteket elvenni kiber módszerekkel, ugye? Tehát ezt már rég túlléptünk.
Ezt is kibernek számítjuk, így van, amikor ugye az online térből indul, de offline térben lesz a végeredménye, tehát ott robban fel a tókivóki vagy a csipogó, vagy pedig ott áll az atomcentrifugája Iránnak, ugye az egyik első ilyen nagy Stuxnet-es támadást, azt már a 2010-es évek előtre datáljuk, tehát ez azért, ha akkor már meg lehetett csinálni, nem internetre kötött gépeknek a támadását, akkor gondoljuk el, hogy most hol tartunk. És ebben tényleg az látni, hogy a latar államok nagyon-nagyon aktívan lépkednek, tehát azért erről főleg, ahogy ti is mondjátok, az angol szász oldalról értesülünk.
Igen, közben véletlenül negyedik hadszintért mondtál, de az ötödik hadszintér ez, de ugye van a világűr.
Bocsánat,
a világűr beugrik, csak a Star Wars miatt senki nem gondol rá komolyan, pedig az tényleg úgy van, tehát az ötödik hadszintér.
Közben a hallgató nem érti, hogy az miért számít kiberműveletnek, mikor robbanóanyagot raktak a walkie-talkie-ba, tehát az meglehetősen hagyományos módszernek tűnik.
Nem, az hibrid hadműveletnek számít, kiberből indul, és pontosan a offline, tehát fizikai a vége.
Na és ez a szép, tehát hogy igazából persze most lehetne itt a definíciókon ugrálni, hogy akkor melyik része kiber, melyik nem, de biztos, hogy van olyan kiber is, hogy végeredményben az információkat le lehetett szívni ezekről, tehát volt olyan része, ami a digitális térhez kapcsolódik, nyilván volt olyan fedett művelet, amikor valaki ott googolt és beletette ezeket a robbanó anyagokat, és nagyjából a többi műveletnél is ezt látjuk, hogy ugyan kihekkelik a Bundestagból az SPD-nek az e-mailjeit, mint ahogy most tavasszal is történt, aztán a CDU-sok is bevallották, ugye az EP választások előtt, feltesszem más országokban is ez megtörtént. De aztán ezeket az e-maileket néha hamis leakekbe teszik, néha zsarolnak vele, néha beszerveznek. És aki beszervez, az lehet, hogy utána egy újabb e-mailt online fog kitalicskázni. Tehát, hogy ezeket ilyen körökbe képzeljük el, tehát abszolút komplex műveletek, és ebben sajnos az oroszok is nagyon-nagyon fejlettek és ügyesek, hogy ezt úgy használják ki, hogy néha online, néha offline.
Tehát akkor
és erről szól az egész dezinformáció
csak
is.
Csak hogy egy bocsinát a tábornokként tekintsek erre a dologra, ez valami olyasmi, mint mondjuk a kuruc lovasság volt a Rákóczi szabadságharc, vagy elmentek a hátországba gyújtogatni, zavart kelteni, nem tudták, hogy hol a hadsereg, stb. És akkor ez így összezavart a hadviselő felett, és akkor ez így elfette, és egy kicsit súlyosbított a valódi hadműveleteknek a hatását.
Így van, tehát amennyire arról szoktunk beszélgetni, meg Rácz András mindig remekül elmagyarázza, hogy Ukrajnában hogy néz az ki, hogy a haderőnemek együtt tudnak-e működni, tehát hogy a légierő, a hadsereg, illetve néha ugye a tengerészet is már együtt működik. Úgy vegyük azt, hogy ez a kiberre ugyanúgy igaz, csak ebből kevesebbet látunk. De éppen múlt héten egy hollandiai konferencián, ugye nem is Chatham House volt, hanem egy kicsit még annál is off the recordabb módon, de kiszivárgott a sajtóba, ahogy az ukrán kiber főnök elmondja, hogy hogyan tudják már kiber tevékenységek alapján, orosz kiber mintázatok alapján előrejelezni, hogy hol számíthatnak támadásra. Hiszen az oroszok már ott feltűnnek. Több felderítő drónnal már ott annak a környéknek, lehet, hogy a informatikai, digitális eszközein, hálózatain más mozgásokat fognak látni, és úgy tűnik, hogy ebből tényleg egy jósolható mintázat kialakult, tehát már ilyen módon is tudnak dolgozni. De valószínűleg ezt a szaudi olajfőnök meg a kiberbiztonsági szakemberei is már látják, hogy mi az, amikor az iráni hekkerek ott egy kicsit kotorásznak támadó szándékkal. Úgyhogy tehát ez tényleg az a valóság, amikor ez bekapcsolódott a hadviselésbe, és nem kell külön elképzelnünk, hogy akkor most valaki csak kibertámadást indít, az is mindig része sokkal nagyobb valamilyen stratégiai iránynak, és olyan kisebb műveleteknek, amivel azt megpróbálják megvalósítani aszimmetrikus módon segítve az egyébként konvencionális dolgaikat.
Ez nagyon érdekes, amit most mondtál, mert hogy azt mutatja, hogy ezeket a mintázatokat egyre jobban fogják figyelni. Ugye a mesterséges intelligencia módszerekkel, gépi tanulási módszerekkel folyamatosan nézik, és nyilván fejlődik is, mind a két oldal ebben.
Igen, ezt akartam mondani, hogy azok is mesterséges intelligenciát fognak bevetni, akik támadnak.
Már vetik, így van. Tehát, hogy ez abszolút a mesterséges intelligenciák küzdelme, és ugye innentől kezdve lesz az hihetetlenül izgalmas erkölcsi intellektuális kérdés, hogy meg lehet-e tiltani azt, hogy a mesterséges intelligenciát kvázi gonosz célokra használják. Tehát, hogyha van egy olyan, mondjuk nem NATO országban lévő alegység, akinek nincsenek ilyen korlátai, akkor a NATO hogyan korlátozhatja le magát ebben?
Nem fogja.
Úgyhogy egyébként tudjuk, hogy tehát visszatámadó műveletek is vannak, igen.
Igen, nem lehet,
így van. Tehát azt hiszem, hogy ezt itt kimondhatjuk a hallgatóknak.
Bocsánat, hogy közbeszóltam, nem. Tehát úgy tűnik, minthogyha ezt így szabályozni lehetne, de úgy kell tekinteni a mesterséges intelligencia ágensekre, mint lényegében bizonyos célfeladatra előállított szoftverekre. Tehát hogyha arra a célra van előállítva, hogy ő azt csinálja, akkor azt fogja csinálni.
Így van, igen, és azt hiszem, hogy itt sokkal inkább a Steven Spielberg sci-fi hagyományai határozták meg a gondolkodásunkat, mint a valóság, mert ezeket is gyilkos robotokról beszélget sokszor konferencián a szakértő közösség, de ennél sokkal-sokkal összetettebb kódokról van szó, amik lehet, hogy lekapcsolnak kórházakat is a hálózatról egy adott pillanatban, amiben nyilván sokan meg fognak halni. Tehát, hogy itt azért a NATO szempontból a fő kérdés az tényleg az, hogy az ötös cikkeit, tehát a közös védelmet, azt egy kibertámadás maga tudja-e aktiválni. És erre a válasz egyébként az, hogy igen, csak nincs pontosan meghatározva a nyilvánosság számára, hogy ez milyen küszöb, hiszen akkor nyilván mindenki pont a küszöb alatt egy centivel támadgatta, de az tény, hogy jelezve van, és ez már korábban is az amerikai doktrinában megjelent bőven évekkel ezelőtt, hogy kibertámadás az konvencionális választ is ki tud váltani. Tehát kvázi az elrettentés is kölcsönös offline-online módon.
Egyébként hogy lehet védekezni? Tehát itt ilyen össz-NATO tűzfal, meg csinálnak egy NATO-s vírusírtó letölthető államok között osztogatható védelmi rendszert? Vagy van egy parancsnokság, ahol csupa kocka ül, és nézi a mintázatokat az oroszok tevékenységében, és ha kell, akkor, és már nagyon elszemtelenednek, akkor lekapcsolja a számítógépeiket, meg törli a fájaikat.
Hát ez nagyjából azért pont ugyanolyan fókában, nagyon szépen, ha így lenne, és lehet, hogyha tudnánk így, akkor nekünk kéne megcsinálni. Olyanak a befektetők, akik hallgatnak minket, de a probléma az, hogy ez ugyanolyan töredezett, mint maga a NATO katonai együttműködési része, tehát végeredményben tagállami katonaságok vannak, akiknek a vezetői időnként beszélgetnek és koordinálnak műveleteket. Tehát a NATO csak a saját maga infrastruktúráját védi, ami Brüsszelben, Moszkva, egyéb helyeken van, és ezen túlmenően alapvetően azért a tagállamoknak a katonaságait kell oda gondolnunk. Tehát nincs olyan nagy közös tűzfal, amit szeretnénk. Vannak kívánósági központok, akik ezzel foglalkoznak, de azért ez az álom még messze van. A nagy kérdés, hogy hogyan vonjuk be mondjuk egy ilyen katonai történetbe az SME-ket, hogyan vonjuk be a KKV-kat, hogyan vonjuk be azokat a civileket, akiknek jó ötletei vannak, és erre most egy külön nagy innovációs Diana néven átkeresztelt kezdeményezés zajlik, ami hihetetlen izgalmas, hogy tényleg ebben lehet együttműködni Európában is, ahogy az USA-ban ez történt már a hidegháború idején.
Még egy, ha már az USA-t szóba hoztad, azért szép ez a kibertér, mert nem lehet tudni, hogy kik manipulálnak hátulról, és akkor a kínaiak utának az egyik kedvenc témám ez az ötszem közössége, hogy azok az angolszászok, és azok nem biztos, hogy olyan toleránsak és megértőek, bár szövetségesei mondjuk a németekkel meg a franciákkal, és azért arra is van példa, hogy hát a saját barátaink nyúlnak bele rendszerekbe, és hoznak el onnan adatokat, gondolom én. Csak ennek még kevesebb publicitása van, mint mondjuk az orosz, vagy a kínai, vagy az észak-koreai hacker manővereknek.
Szia, hát ez egy külön délelőttünket elvihetni, az ötszem valóban a legrégebbi hírszerző közösség az öt angol száz ország között, és olyan tengermély, hogy nem látunk pontosan a mélyére. Tehát ez már a szatellit rendszerek idején is közösen működött, és utána az internetre szépen rá tudtak kanyarodni. Valóban Angela Merkel telefonjától a főtitkáron át a brazil elnökig mindig kiderül, hogy az Egyesült Államok valahol azért éppen hallgatózik. Nem tudom, hogy vessünk-e rá követe miatt, mert valószínűleg, hogyha mi lennénk Washingtonban, ugyanígy tennénk. Más kérdés, hogy ez amennyire értem a szakértőktől, ez egy teljesen bevett dolog, és igazából maga a szakma nem letődik meg ezen, hogy egymást is megpróbálják lehallgatni, illetve ebben a tükrök játékában mindenki részt vesz a maga oldalán. Ugye volt olyan dán és egyéb kitettség, amikor kiderült, hogy az amerikaiak őket kérték meg, hogy egy másik európai országnak a lehallgatásában segítsenek, és akkor nyilván hozzájuk is leesett egy-két adatmorzsa. Tehát ez valóban az a kém játszma, amit néha látunk a filmekben is, csak kevesebb James Bonddal és több tárgyalással, ami a szövetségesek között is működik, de hát azért a legfontosabb, hogy a szövetségen kívüli veszélyek szempontjából Kína, Észak-Korea, Irán, Oroszország kapcsán elképesztő módon hatékony. Tehát ha végignézzük, hogy tényleg tudták az Egyesült Államok részéről, hogy fog támadni Oroszország Ukrajna ellen, ezeknek a bizonyítékoknak akkor még nyilván inkább zártabb körű bemutatása során vajon ki hitte el ezt a NATO szövetségi tanácsban, tehát amikor még minősített adatként nézegethették ezeket, ugye egy jó részük kikerült az a nyilvánosságba is, de hogy azóta is látjuk, hogy mennyi nagyon komoly információ van, és itt is összeér a digitális és az úgynevezett humint, tehát azok, akik még mindig az emberi úton ügynökökkel szájról szájra terjedő információkat próbálják felölelni. És főleg ezekben az országokban, mint Kína, Oroszország, azért ezt egyáltalán nem lehet lebecsülni, viszont elképesztően nehéz műfaj.
Hát, Botond, akkor be kell látnom, hogy korunk James Bondja nem ez a smokingos vodkát fel, vagy martinit fel, vodka martinit felrázva, nem keverve, és nem Aston Martinnal, hanem
tudod?
Egy súly problémákkal küszködő, szemüveges, energiaitalt nyalogató, az anyukájával
élő clickbait újságíró vagy,
és
honnan tudod?
Akinek még csaja se volt sose.
Nem. Na,
ő korunk hírszerzője.
Ezt nem hiszem, nem volt, az ITBN-en az András, hogyha körülnézett, akkor egy ilyen ember se volt ott.
Biztos, hogy rengeteg csinos informatikus van, úgyhogy ne írjuk le a szakmát, meg hát valakinek aztán be is kell épülni az orosz tábornoki karba, és ott lehet, hogy feltűnő, ha te sovány vagy. Szóval, hogy ilyen szempontból biztos, hogy sokféle igény van ezeknél a szolgálatoknál is. Szerintem még azt meséljétek majd el valamikor egy másik verzióban, hogy a hallgató mit tud megtenni a saját kiberhigiéniája véget, hogy tényleg bekapcsolja, kikapcsolja hetente egyszer a telefonját, ne adj Isten arra is tesz vírusírtot. Tehát, hogy ezeket az alapdolgokat tegyük meg.
Folyamatosan. Van egy rovatunk, Botond, a nulladik faktor, ez ami igaz, az a címe is. Azért, mert az első a tudatosság, és az első az te vagy. Minden egyes alkalommal próbáljuk felhívni a figyelmet. Közben olyan kárt cikkek jelennek meg, például ma a portfolio.hu-n, amin olyan szinten hüledeztem rajta, hogy ezt megírták, hogy ez valami kegyetlen, átvették egy külföldi szájtról, ami arról szól, és ezt most elmondom, mert ide tartozik, hogy jaj, hát mégsem olyan biztonságosak valószínűleg ezek az össze-vissza jelszavak, hanem inkább sokkal biztonságosabb lehet a hosszú, de megjegyezhető. Figyelj, én elolvastam ezt, és konkrétan nem értem, hogy 2024-ben hogy mernek ilyet leírni. Tele van hibával és rossz logikai következtetésekkel, tehát nagyon-nagyon kérek mindenkit, hogy ne alapozzon erre, mert hogy ugye az volt a probléma, hogy hát mert azért, mert hogy azt le kell írni valahova, és akkor azt valahol egy hacker meg fogja találni. És én azt gondoltam magam, hogy nagyon jó, akkor arra biztatunk mindenkit, hogy legyen egy jelszava, és az hosszú legyen, és akkor azzal az egy jelszóval működjön. Tehát egyszerűen döbben.
És az legyen a monitoron a post-iten, hogy akkor a hackersának kell dolgozni. Hát ez kár. Mindegy.
Egy másik hallgató meg azt mondja, hogy leáldozott a gladiátoroknak, mert hogy mindent a kibertérbe. Hát azért oda kell menni a rossz fiúknak a körmére koppintani, tehát azt azért látjuk, tehát hogy ez, ne gondoljuk, hogy majd a kiberháborúkat úgy vívják fegyverek nélkül. Más lesz ez egy kicsit ez a világ, én inkább ezt mondanám. Jó.
Így van. Hát,
de a gyalogságra mindig szükség lesz. Mondjuk ki. Köszönjük szépen, Botond, elnézést a végéért, ezt nem láttuk jönni. Köszönjük, szép napot!
Köszi!
Szép napot a hallgatóknak,
szia! Feledi Botond külpolitikai szakértő próbálta meg felhívni a figyelmet arra, hogy a kibertérben milyen csúnya dolgok tudnak
és
történni.
Elnézést, hogyha néha beleszólunk, nehéz úgy követni, egy kicsi laggolás is van néha a telefonban, nehéz úgy követni valamit, rá akarunk fűzni egy gondolatot, legtöbbször megpróbálunk nem beleszólni, de ahogy egy normál párbeszédben néha az ember egymás szavába vág, azt tudom, hogyha többször fordul elő a zavaró, próbálunk rá figyelni.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Kérem szépen, Polc Alénnek van a születésnapja, rá emlékezünk. 1922. október 7-én született pszichológus írónk, és ő mondott egy nagyon megszívlelendő mondatot, amely így hangzik: csodálatos, hogy amikor nem vagy a saját utadon, mekkora pofonukat kapsz.
Szerintem ez egyrészt igaz, másrészt meg abba is bele kell gondolni, hogy pontosan a pofonok miatt leszel egyre jobban azon az úton, hiszen a hiba az, amiből tanulunk. Tehát hiba nélkül nem mehetünk tovább. Tehát aki fél attól, hogy hibázik, az sose fog tanulni. A pofon az egy erőteljes felhívás arra, hogy ez hiba volt, úgyhogy nyilván nem kell mindig pofonba szaladni, de így van. Tehát hogyha nem vagy a saját utadon, vagyis nem ismered azt, amivel foglalkozol, akkor hibát hibára halmozol, aztán egyre jobb leszel benne.
Kicsit ez nekem ez az eleve elrendelés elve felé a kacsintás ez a mondás, hogy megvan, hogy merre kéne menned, a sors ugye mint olyan kijelölte az utadat, és ha letérsz az útról, amelyet a sors neked szánt, akkor kapsz egy balegyenest, én inkább eképp értelmezném ezt a mondást. Ki hisz ebben, ki nem hisz ebben, meglátjuk az életünk végén. Figyeld, amikor ezt jön a fény az alagútban, hogy akkor mit gondolom?
Hát igen, jó, rendben, ezt majd megbeszéljük máskor. Egy IT cégnél dolgozom, és a múlt héten volt egy céges kvíz, amiben a válaszadók 86%-a rossz választ adott a komplex vagy hosszú jelszóra. A hosszú volt a megoldás, nehezebb feltörni, pont. Nem arról van szó, hogy a komplex vagy a hosszú jelszó, hanem arról van szó, hogy egy olyan hosszú jelszót javasolt ez a bizonyos szakértő, akit a portfóliós cikkben említettem, amit könnyű megjegyezni, tehát amit meg tudsz jegyezni, és akkor azt ne írd le sehova. A kérdés a következő. Dedikált minden egyes helyre külön jelszóval, ezt hogy oldod meg? Tehát mindenhova egy hosszú jelszót megjegyzel? Azt
igen.
Szerintem nem életszerű.
De... Ja, én ezt csinálom, eddig igen. Bejött.
Jó, tehát tudom, hogy te a háború és béke soraival mész sorba.
Nem,
jó,
árulom
majd
el,
nem eltaláltam. Jó,
nem
akkor a Mötley Crüe-vel mész, tudom, az első lemez összes számcím így megy végig, és akkor mellé van rakva még a születési dátum, meg a kutyát születési dátuma.
Nincs benne mintázat, Endre. Hát de, én is elvégeztem azt a tanfolyamat.
De András, képtelen vagy megjegyezni.
De igen.
A dedikált jelszó, ami komplex és hosszú, és biometrikus,
de
vagy igen. Második faktor.
De meg tudod jegyezni, hogyha olyan nagy hatással volt rád bizonyos irodalmi mű, mint rám, akkor hidd el, hogy meg tudod jegyezni.
Kivéve...
Ha tudod, József Attila,
ez nagyon jó.
Az ős kaján.
Tehát nem hibát mondtam. Hibára halmoz, kivéve Dolák Sali Robertet, mert ő libát libára halmoz.
Igen. Na, elszaladt az időt, Szoller Andinak kell helyet teremteni a műsorba, hogy híreket mondhasson.
Főleg, hogy egy közlekedési hírt is hoztam nektek, ugyanis egy nagyon szemfüles kollégánk észrevette, hogy a Dózsa György és a Váci kereszteződésében nem működnek a lámpák.
Állati. Én azt vettem észre, hogy gépesített huszárosztályt hoz létre a Magyar Honvédség, erről poszton a honvédelmi
köszi,
miniszter.
Hogy megosztott a hallgató, még a Dívány is lemásolta ezt a cikket. Nagyon óvakodom tőle, hogy a bgr.com, vagy óvva intek tőle a bgr.com magyarul átvett cikkét ne kezdjék el gyakorlatban alkalmazni a kedves hallgatók. Eszméletlen butaság, amit írnak.
És most hírek.